Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A stúdióban itt van Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája.
Köszöntök mindenkit szeretettel.
Valamint újra Tóth Gergő reklámszövegíró.
Hello, sziasztok megint.
Hogy vagy, jól vagy?
Jó, oké.
A mai vendégünk Csizmadia Diana lesz, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének főtitkára, és az aranypengéről fogunk beszélgetni. A platformhírünk, hogy az OpenAI vezére szerint a mesterséges intelligencia appok válaszaiba elhelyezett reklámok, azok aggasztóak, a morális és a lingoványos részekről fogunk beszélgetni. Aztán szó lesz a Stabilo új alkotásra ösztönző kampányáról, valamint a McDonald's és a The VR együttműködéséről, és az így létrejövő TikTok bejelentkezésről, amiről a múltkor pont lemaradtunk. A spotszemlében beszélünk a Suzuki új spotjairól, azon belül is Pokorni Lia és Csúlya Imre párosáról, és amivel kezdünk, az az, hogy filmet forgatnak az új Xiaomi telefonnal, vagyis forgathatnának itt Magyarországon, és ez a reklám ez arról szól, hogy mi mindent tud ez az új telefon a Leica objektívével.
Ez egy globális kreatív kampánya a Xiaomi 15 modellhez, és ezt a globális kampányt Magyarországon a Kebidzsel együttműködésbe gyártotta a márka, és igazából az az érdekes benne, hogy a film kifejezetten arról szól, hogy mennyire kiemelkedő videós képességei vannak a Xiaomi-nak, és a jelenetekben azt látjuk, hogy ilyen óriási hollywoodi szuperprodukciós kulisszák között óriási darukra felszerelve Xiaomi telefonokkal forgatnak ilyen nagyon szépen bevilágított jeleneteket. Tényleg ugye belnézni egy forgatás kulisszájába ott a színészeket, az effekteket, a díszleteket hátulról látni tök izgalmas. Nagyon szépen meg van csinálva ez a film. Nekem azért egy picit olyan furán hat az, hogy meg ilyen nagyon túligérésnek, hogy a őrült nagy filmes szerkezetek sínek tetején egy telefon van ott, és azzal készül egy nagy film, és ez az ígéret.
Hát de hogyha belegondolsz, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt mekkora volt egy számítógép, és most mekkora, és úgy hívják, hogy ez az okostelefonod, akkor igazából ez az arány, ez a egyre kisebb méret, ez miért ne létezhetne a kameráknál is. Amúgy én nem örülök ennek személy szerint, de valószínűleg hasonló dolog van a háttérben.
Érdemes ezt a megközelítést összevetni az Apple megközelítésével, amely kb. 2 évvel ezelőtt ment rá arra, hogy akár filmet is csinálhatsz a telefonnal.
A FOMO című filmnek egy része az akkori legjobb Apple telefonnal készült, és ennek már 6 éve.
Viszont az Apple nem döntött úgy, hogy az egész forgatás témát az behelyezi ilyen óriási díszletek, kulisszák és ilyen hollywoodias körítés közé.
Megyünk tovább a Suzuki 1-3-mal olcsóbb kampányára, illetve nem tudjuk, a kampány mennyibe került, de hogy az 1-3 az nagyon megvan benne, és el kell, hogy hangozzon. Ez egy picit nekem erőltetett. Pokorni Lia és Csúlya Imre cégvezető társakat alakítanak ezekben a spotokban.
Én ezt egy platform megújításnak látom. Csúlya Imre eddig is nagyon nagy elánnal és beleéléssel mondta el a Suzuki ajánlatokat, nagyon kedves kis gegekbe csomagolva, és most betársul mellé Pokorni Lia, és a gegek meg ezek az ajánlatok elmondás, ezek ilyen dialógusokká alakultak.
Itt van arról volt szó, hogy kellett egy női szereplő, és ezt így mérték, mint ahogy ma mindent mérnek már?
Ki tudja, hogy mértéke, vagy ki tudja, hogy esetleg reagáltak egy versenytársnak a balul sikerült szintén 2 főszereplővel készült a kampányára.
Rolls-Royce-ra gondolsz?
Majdnem, csak a 6 betűs és is a közepe. Ha erre reagáltak azzal, hogy van egy egyenrangú férfi és női vezető egy cégnél, és akkor ők egyenrangú felekként beszélgetnek, akkor az tekinthető egy okos lépésnek. Hogyha nem erre reagáltak, hanem ezt már hamarabb tudták, akkor mondhatjuk azt, hogy szerencséjük van, mert jól jött nekik a versenytárs elég nagy botlása. Amúgy tök más téma, ezekhez a spotokhoz is készült verkfilm, igazi kamera volt benne, és az a helyzet, hogy annyira sokkal jobban esett megnézni ezt a verkfilmet, amiben úgy érezted a vasat, amivel forgatták ezeket a spotokat, ellentétben azzal a Xiaomi verkfilme, ami maga a spot volt. Nem tudom, egy ilyen picit így összekeveredtek a fejemben a dolgok és az érzések, de én pont emiatt is egy kicsit jobban tudom szeretni ezt a Suzuki spotot, mint amennyire egyébként egy átlag befogadó tudná szeretni.
Folytatódik a McDonald's és a The VR együttműködése. Legutóbb egy TikTok élő bejelentkezést folytatott le a The VR két szereplője. Mennyire releváns egy ilyen élő bejelentkezés szerintetek egy gyors étteremből? Mi ennek a tartalmi értelme?
Ez azért tettük bele ezt a VR és a Mackie együttműködésének ezt a következő lépését, mert ez önmagában nem annyira izgalmas, mint az első megmozdulás volt, ahol a VR szereplők NPC karaktereket játszottak el, és így mentek el egy McDonald's-ba. Ez egy sima élőzés, amiben ők kóstolgatnak különféle McDonald's-os, ahogy ők mondják, kombókat, magyarul, hogy sült krumplival, nem sült krumplival, nagyobb, kisebb, stb. És ezen csak azt lehet érezni, hogy ez egy influencernek, egy állistás influencernek a súlya, ezt tudja, hogy egy ilyen viszonylag bagatell dolog, hogy kóstolgatsz különféle hamburger kombinációkat, ez egy állistás influencer tálalásában ekkora számmá tud válni.
Na jó, de tehát, hogy azért mik ezek a számok, 30 ezer néző csatlakozott be a live-ozásba, a live-ozás kb. Egy óráig tartott, 800 ezer like érkezett ez alatt az egy óra alatt.
Két ember a gyors kajáról beszélget.
Igen, 7 különböző kombóból kellett kiválasztaniuk a 3 kedvencüket, ami fél órával ezután a live-ozás után már elérhető volt a Mekis appban, kupon formájában, és azt 2 vagy 3 héten keresztül kérheted. Tehát, hogy ez sokkal, sokkal komplexebb történet, mint annyi, hogy live-oztak és élőben kóstoltak.
Viszont azt le kell szögeznünk, hogy itt egy live-ozós termékfejlesztés történt, a marketing az nagyon jó ízléssel lépte át a saját határait, és belenyúlt abba, hogy mit kínál a McDonald's.
Viszont most én az én kedvencem a mai műsorból, a Stabilo...
Ennyi is egyébként.
Akkor már ketten vagyunk, a Stabilo új alkotásra ösztönző kampánya, ami azért a kedvencem, mert túl a marketing értékén van egy társadalmi üzenete, van egy minőségi üzenete, és van egy egyéni üzenete neked, hogy te mindenki megtalálja benne a saját alkotási ösztönét. Tehát ha feldobnak egy kérdést, hogy mi a legnagyobb vágyad, akkor mindenki önmagából el tud ezen gondolkodni, ezen a kérdésen, és ezt a reklámot, ez hasonlónak érzik.
Ez ugye az a varázslat, amikor van egy tök általános mondás, tehát hogy az, hogy ahhoz, hogy elkezd, ahhoz neki kell állni, tehát gyakorlatilag ugye ezt kicsit újra gondolva az angol sornak a fordítását, ugye kezd el, hogy nekiálljál, vagy állj neki az elkezdésnek, kb. Ezt mondja. Ez ugye tök inspirálóan hat, de azért...
És mennyire egyszerű üzenet, és mennyire fontos üzenet? Tehát hányan nem kezdünk el?
Ezt érzed, de igazából ez egy nagyon általános dolog. Tehát, hogy ez egy közhely, és az is, hogy hányan nem kezdünk el, az is egy közhely. De egyébként én is átérzem, én is nagyon szeretem ezt az üzenetet. Én azért tényleg azért gondoltam azt, hogy erről érdemes beszélni, mert nagyon, nagyon, nagyon kraftos, nagyon szépre van vágva, nagyon-nagyon inspiráló, és azért azt vegyük észre benne, hogy szövegileg nem nagyon hangzik el, de a görgetést, a passzív teló görgetést, képernyőzést, azt állítja szembe azzal, hogy te ceruzát fogsz, vagy filctollat, meg papírt, és elkezdesz...
Azt mondja,
hogy
stop scrolling.
Igen, igen.
Elhangzik.
Igen.
Nem tudom, akkor én leszek a rossz zsarú, szerintem is egyébként ez egy közhely. Annyival vannak ők előrébb, hogy ők legalább beszélnek erről a közhelyről, és nem csendben maradnak.
És ennyi. Kész. Ádám és Éva elkezdtek szexelni, na? Hát ha ők nem kezdik el, akkor ma nem vagyunk itt. Na.
Nem tudom, hogy ez így történt a pontosan.
Utolsó írünk következik, az OpenAI vezére szerint a mesterség és intelligencia appok válaszai közé reklámot elhelyezni, aggasztó, meglehetősen aggasztó. Csúlya Imrére visszautalva, morálisan ingoványos.
Nem tudom, hogy morálisan ingoványos-e, ugye ez alapvetően az egész médiaiparnak nagy része így működik, hogy nem promóció és reklámcélú tartalmak közé beteszünk reklámokat, mert a reklámokból tud megélni az adott médium. Itt valóban egyébként a felvetésben az az érdekes, hogy az OpenAI-nak az összes nagy versenytársa, tehát a Google, a Gemini-be, a Perplexity mind azt tervezik, vagy már csinálják bizonyos piacokon, hogy reklámokat is elhelyeznek a válaszok között. És erre reagálva mondta azt Sam Altman, a ChatGPT apukája, hogy szerinte ez egy rossz gyakorlat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez egy nagyon logikus gondolat, mert 13-szorására nőtt az amerikai webshopokban az a forgalom, amelyik nem a Google-ből jön, hanem chat alkalmazásokból kattintanak át. Előző műsorban is beszéltünk ugye arról, hogy egyre láthatóbb forgalmat termelnek a mesterséges intelligencia alkalmazások. Ráadásul még több oldalt is nézegetnek meg azok, akik mesterséges intelligencia appokból érkeznek. Tehát, hogy logikus, hogy ezek jó reklámfelületek is lehetnek. Nagyon érdekes, hogy az OpenAI más módon próbálja meg a szolgáltatását majd monetizálni, és nem feltétlenül a reklámokkal tervez.
Én azt reméltem, hogy majd ez a hír arról fog szólni, hogy amikor kérdezel valamit a ChatGPT-től, mondjuk így azt, hogy mit csináljak, nagyon melegen van, akkor azt fogja válaszolni, ahelyett, hogy tegyél hideg vizes borogatást a homlokodra, akkor azt fogja mondani, hogy tegyél hideg szentkirályi vizes borogatást a homlokodra, és hogy így valami ilyesmi lesz.
Szerintem egyébként van esély erre, csak lehet, hogy el lesz különítve, hogy ezt is csinálhatod, hogy ezt is csinálhatod, és partnerünk ajánlata szerint csináld ezt.
Na igen, igen, ez kicsit hasonlít az, mikor a köpenyek.hu-n feljön az, hogy ilyen idő van, és akkor milyen ruhát vegyél föl, és akkor egyébként ilyen ruhát itt meg itt tudsz kapni.
Ennek a funkciónak kultusza van egyébként. Amely...
Szerintem ezeket jelölni érdemes, és akkor már morálisan kevésbé ingoványos. Érkezik a vendégünk Csizmadia Dia. Rebrief. A vendégünk Csizmadia Diana, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének főtitkára. Szervusz, Dia, köszönjük,
sziasztok,
hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Témánk pedig az aranypenge. Idén is lesz, sőt ez már a 25.
25. konkrétan. Az aranypenge az a egyik kreativitásra fókuszáló reklámverseny Magyarországon, amelyikben kifejezetten az ötleteket, a kreativitást és ezt értékelik, és ez nagyjából töretlen 2000 óta.
Ma kinek jó az, hogyha részt vesz az aranypengén? Főleg az ügyfeleknek szól, tehát hogyha kapok egy díjat, akkor attól azt várom, hogy több munkám lesz, mint ügynökség, vagy a szakembereknek szól, akiket minél jobbakat és minél többet szeretnék a saját ügynökségemnél látni.
Hát ez egy tök komplex kérdés. Az elmúlt években, mert igazából 2000 óta ezt megfigyelhetjük, hogy a versenyzés az már nem csak önmagában a kreatív ötleteknek a versenye, hanem ez sokkal szélesebb hatása van az iparágra. Nagyon sok oka van, hogy ez miért így alakult. A nemzetközi nagy versenyeket körülvévő presztízs, a Cannes Lions, a DNAD, a Eurobest és még egy csomó más nagy verseny van, az azon való részvétel az akkora presztízst hoz az ügynökségeknek, és ugyanúgy a megbízóknak is, tehát ez egy közös ügye a mindkét félnek, és ebből mind a két fél profitál. Sokféleképpen lehet profitálni, mind a két oldalnak mást hoz egy nagy versenyen való jó szereplés. Az ügynökségeknek ez nyilvánvalóan a saját presztízsét emeli a piacon, ezzel a tendereken előnyhöz juthatnak, mert hogy egy kompetitív előny az, hogyha neves versenyeken jól szerepelnek, de ez nem csak a nemzetközi rég, az nyilván a régiós versenyek is nagy presztízsűek, illetve a hazai versenyek is. Ennek már a hazai régiós és nemzetközi láb is fontos, hogy mekkora hirdetőről van szó, mert ez nyilván ennek óriási költség vonzata van egy versenyen való indulásnak, hogy ki hol indul el az ügynökségeknél már egy külön versenyzési stratégia, hogy melyik alkotást milyen késztedikkel, egy adott késztedinek melyik tartalmi részét domborítva indulnak el, mert pontosan tudják már a kreatív igazgatók és a csapat, hogy melyik versenyen, hol, hogyan kell megszólalni. Szóval erre az ügynökség DNS-ébe ez a fajta versenyzési kultúra olyan mélyen beépült már, hogy enélkül egy komoly kreatív ügynökség már nem is tervezi meg az évét, és nem is tervez kampányokat.
Épp ezt akartam tőled kérdezni, hogy gyakorlatilag látjuk ezt az elmozdulást, hogy így az ügynökségek életének így a napi operáció része az, hogy így keresik, előkészítik azokat a kampányokat, alapítványokat, amik jól szerepelhetnek a reklámversenyeken, hogy gyakorlatilag akkor nincs is már meg az az ügynökségi réteg, amelyik így azt mondja, hogy őt nem mozgatja a reklámversenyzés, nem foglalkozik díjakkal, az, hogy díjakkal kell foglalkozni, versenyeken indulni, ez iparági sztenderdé vált szerinted?
Hát itt is vannak már új trendvonalak, mert azért vannak olyan ügynökségek, főleg kisebb ügynökségek, akik már olyan tapasztalt szakemberekből alakultak az utóbbi években, akik már úgy érzik, hogy ők már túl vannak ezen a versenyzési nyomáson, hogy ők ezt már nem akarják a saját életükre, akkor versenyeznek, ha van tényleg egy olyan kiemelkedő kampányuk, amit meg akarnak mérettetni, és fontosnak, és jó eredményeket látnak belőle. De hogy az a fajta nyomás, ami sok ügynökségnél ott van, hogy egyébként az M-listára szerezzenek pontokat, mert egyébként az M-lista után való részvétel az, vagy a jó helyezés az ugyanúgy, ahogy a versenyzés önmagában, a nemzetközi és hazai versenyek elért eredmények pontszámok alapján áll össze.
Szóval összegzik gyakorlatilag az ügynökségek versenyeken.
Igen, éves teljesítményét. Igen. Szóval azon való szereplés, az egyfajta KPI lett az ügynökségnél, és ez nyomást jelenthet egyes helyeken. Más helyeken ők ezt elengedték, mert azt gondolják, hogy a befektetett energia nem feltétlen hoz nekik annyi plusz üzletet, vagy employer branding faktor, vagy bármit, mert ők egy más szemléletben működnek, úgyhogy van egy ilyen vonal is, akik nem ipari szinten versenyeznek, hanem csak egy-egy adott alkotása, de a nagy ügynökségeknél azért ez a
ezt
szemlélet ez nagyon, azért
ez
inkább beépül.
Egy bizonyos méret fölött elengedhetetlen, vagy gondolják az ügynökségek elengedhetetlen.
Igen, vagy egyébként ez is elképzelhető, hogy valaki így akar piacot szerezni magának, vagy nevet szerezni magának a piacon, főleg egy újonnan alakult formáció. Az sem elvitathatatlan, hogy egy jó szereplés, aztán akkora kommunikációs erőt jelent a LinkedIn-en, vagy bármilyen sajtóban, amivel a saját hírüket személyes szev PR-re is használják, de használják az ügynökség erősítésére is.
A díjaknak van egyáltalán még értelme? Szerintem nagyon sok szakmai díj van, nagyon sok szakmai konferencia van, ezek a végén kiadnak mindenféle díjakat, és akkor így, na jó, hát ezek most megint megdíjazták egymást. Tehát, hogy így nyilván 25 évvel az első aranypenge után, meg azért már így nagyon sok más módja is van annak, hogy kifejezzük egy ügynökségnek, vagy egy szervezetnek a szakmai felkészültségét, szóval, hogy a díjaknak nem kopott-e meg a fénye egy picit?
Azt gondolom, hogy nem. Tehát nyilván
ezt a választ vártam, igen, sejtettem, de érted igen, a kérdést, ugye? Tehát,
persze,
hogy egy picit mögé megyünk, akkor
persze,
ennek van-e értelme, ma még ugyanannyi értelme, mint régen volt. Tehát
én
ez
azt
információ...
gondolom, hogy annak a díjnak van fontos értékes haszna a piacon, ami egy komoly díj, ahol komoly zsűri, komoly munkákat.
A komolyságot mi dönti el?
A komolyságát az sok apró, vagy lehet, hogy elsőre nem is fontosnak tűnő faktor adja össze, hogy milyen a zsűri összetétele, ez nagyon, nagyon fontos, hogy a szakmában megbecsült, elismert szakemberek üljenek a zsűriben, mert onnantól kezdve az a zsűrizési folyamat, meg értékelési folyamat, az felértékelődik. Ez az egyik része. A másik része, hogy úgy legyen kiírva a verseny, hogy az kúrens legyen, mai legyen, hogy lekövesse az éppen aktuális trendeket, hogy ne ragadjon bele egy olyan megszokott mintába, amit évek óta használnak, és nem frissül. Aki komolyan veszi a saját versenyét, minden évben nagyon alaposan átnézi, hogy milyen kategóriákban, hogy neveztet, és hogy azok a kategóriák, alkategóriái is hogyan állnak össze.
Azért jó, hogy a zsűrizést és a kategóriákat is szóba hoztad, mert a 25. negyedévforduló, a negyedszázados 25. aranypengéret is fejlesztettek a zsűrizésen. Erről mondjál pár szót.
Fejlesztettünk tök sok részén. Minden évben nyilván hozzányúlunk egy kicsit, pont ez a fajta átnézés, ez minden évben megvan, de a 25. évfordulóján úgy gondoltuk, hogy most illik egy picit jobban a mélyére menni, és megadtuk magunknak azt az időt, hogy jobban és mélyebben átnézzük a kategóriákat, illetve a zsűrizést is. Ezért jöttek be olyan új területek, területek, amik korábban nem voltak. Kiemelek egy párat, amiket különösen szeretünk az idei évi kiírásban. Az egyik az a Best Use of Humor.
Ahol... Itt állunk is meg. Mert ez azért elég érdekes, hogy van egy olyan kategória, amelyik nem arról szól, hogy a legjobb outdoor, out of home megoldás, vagy a leginnovatívabb digitális valami, vagy a legéjájosabb valami, hanem azt mondja, hogy a humor legjobb alkalmazása. Hogy jött ez a kategória, és mi áll le mögött? Egyébként engem ez izgat. Ebben a kategóriában a nevezése izgatnak engem legjobban személy szerint.
Hát amúgy egyébként ez egy nagyon hálás kategória lesz a zsűrinek szerintem ezt majd értékelni. A humor, mint a reklámnak egy nagyon fontos összetevője, ez most nagyon a nemzetközi párbeszéd tetején is van. Sok kutatás jön ki arról, hogy a humoros elemeket tartalmazó kampányokat sokkal jobban figyel a fogyasztó, ez segít visszaépíteni a reklám elutasítottságát, mert ennek nagyon sok olyan pozitív hozadéka van a fogyasztó számára is, hogy olyan üzeneteket kap, amin ő jól szórakozik egyébként. És hát nagyon gyorsan sikerült lekövetnünk a nemzetközi trendeket, mert a Cannes Lion Fesztiválon is tavaly 24-ben indult az első alkategória a humorral, úgyhogy én tök örülök annak, hogy az aranypenge az egy bő fél évvel később ezt már le is tudja reagálni. Az AI kapcsán is fejlesztettünk, most két AI kategóriánk is van, mert az fontos megkülönböztetni, hogy az AI az egy alkotásban a fő szerepet hozza, az AI kreativitással foglalkozó kategóriánk az arról szól, hogy az a kampány, amit oda neveznek, az AI nélkül nem jöhetett volna létre.
Kb. A fő eszköz volt. Igen. A gyártásában, vagy a tervezésében?
Nem is a gyártás tervezés, hanem magában a mechanizmus. Most egy példaként a Telekom Vivicita kampányát hozom, mert ez egyébként most sok helyen nyert a hazai.
Igen, ez az a kampány, ahol ugye AI generált cikkeket a futókról a nemzeti sport oldalaira.
Igen. Tehát, hogyha ez nincsen, ha nincsen az AI, akkor ez a kategória, vagy ez a mű, ez nem lett volna, vagy ez a nevezés nem lett volna az, ami. De a másik oldala az AI-nak, az pedig amikor az output, tehát maga a vizuál, az olyan AI használat, ott olyan szép AI használat van, mert ez egy craft típusú megközelítés, hogy attól lesz valami nevezésre, vagy akár díjra méltó, hogy ügyesen használták benne az AI-t.
Zárszóként visszakanyarodva az elejére, kreativitást díjazó versenyről beszélünk, és most megjelent benne a média és a PR megoldások díjazása. Miért foglalkoztok ezekkel a szakterületekkel is?
Ahogy a felvezetődben is mondtad, Bence, az aranypenge az a kreativitásról szól, de igazából a mélyre nézünk, az ötletről szól, arról a szikráról, ami beindítja a kreativitást. Ahogy átalakult a mai szcéna, hogy mennyi helyről jön már egy ötlet, és mennyi ügynökség tud, vagy szakterület tud már kreatívan hozzátenni egy kampány sikeréhez, ezért gondoltuk, hogy a média és a PR kategóriák, akik eddig is szerepeltek, most gondoljuk át újra, és egészítsük ki, és média kreativitás és PR kategóriák alatt. Annyit tennék még gyorsan hozzá, hogy erre egy külön szakzsűri fogja zsűrizni a média, PR és egyébként a kreatív stratéga kategóriákat is a nagy előzsűri és a nagy főzsűri között, hogy azok a kollégák, mert ezek azért mégis szakterületek, hogy legyen rajta egy szakterületi véleményezés is.
Nagyon köszönjük, hogy bejöttél ma hozzánk.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Köszönöm a meghívást.
Az aranypengéről beszélgettünk Csizmadia Diánával, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének főtitkárával. Köszönöm, Bence, neked is.
Én is mindenkinek.
Egy hét múlva is lesz Rebrief. Addig is további jó rádiózás, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.